akivel karácsony kapcsán arról beszélgetünk, hogy ő önkéntesként szolgált Csaba testvér missziójában Szovátán, Erdélyben, és ott élt meg karácsonyt a szolgálatban a rászoruló árva gyerekeket, illetve hát Csaba testvér gyerekeit szolgálva. Hogyan kerültél kapcsolatba ezzel az alapítványal, illetve az önkéntesi szolgálatod, az hogyan alakult ki a Csaba testvérnél?
Hát Csaba testvérhez én nagy kalandok útján kerültem. Sok éve támogatom őt, több mint 20 éve. Nem mondom, hogy a teljes kezdeteknél ott voltam, az alapítvány jövőre lesz 25 éves, de 20 évvel ezelőtt már hallottunk róla valamit, én Szegeden éltem akkor, és ugye Dévához akkor ilyen relatív közel volt a dolog, és hallottunk valamit, én nagyon ellenálltam. A párom azt mondta, hogy ez egy olyan ügy, amit támogatnunk kell, mindenképpen kell, hogy támogassuk, és végül is abban állapodtunk meg, hogy anyagiakban rendszeresen támogatjuk Csaba testvért. De én mondtam, hogy én nem szeretnék Erdélybe menni, és hát Csaba testvér szerzetes, és nem is biztos, hogy én akarok vele találkozni. Tehát támogassuk, persze adjunk neki pénzt, és majd ő költi, amire kell. És így teltek az évek, és egy 10 évvel ezelőtt valószínű a Jóisten megelégelte ezt, hogy csak anyagiakban támogatom őt, és elintézte azt, hogy elmenjek egy lelki gyakorlatára Csaba testvérnek, illetve meghallgassam őt élőben Mátraverebi Szentkúton. És ez egy nagyon érdekes számomra Mátraverebi Szentkút, mert a családomnak egy olyan szent helye, ahol a 100 évvel ezelőtt a nagyszüleim felajánlották a családunkat a Jóisten kezébe, hogy őrizzen bennünket, amíg a mi családunk létezik. És nekem az egy nagyon fontos hely, és véletlenül pont akkor voltam ott, amikor Csaba testvér is ott elmélkedést mondott, és akkor találkoztam vele először élőben. Csaba testvérnek van egy olyan kisugárzása, amire az ember nagyon nem tud nemet mondani, és utána mentem el a lelki gyakorlatra, ahol mondtam, hogy én szívesen lennék az ő önkéntese, bár még nekem is gyerekeim vannak itthon, de igazándiból én akár az egész 8 órás, 10 órás munkámat is felajánlom neki.
Bocsánat, de mivel fogott meg téged ezen a lelki gyakorlaton konkrétan, el emlékszel-e még?
Igen, valószínű, hogy a Jóistennek megint csak a nagy terelése ez. Ugye az én nagyszüleim ajánlották fel a családunkat 1917-ben, és Csaba testvér pedig elmélkedett nekünk a nagyszülők fontosságáról. Egész véletlenül ebben az elmélkedésében. A nagyszülőknek a szerepéről a mai világban, a régi világban, egyáltalán a Jóisten ezt hogy gondolta ki? És akkor Szent Annáról, ez egy Szent Anna búcsú volt, és tehát gyakorlatilag az, amit én ott éreztem a családom kapcsán, arról beszélt, tehát így megerősített. Ráadásul azok a falak, olyan falak, az én nagypapám, bocsánat, hogy közbevágok, az én nagypapám 1942-ben meghalt, tehát az édesanyám is nagyon fiatal volt, még gyerek volt akkor. Tehát én csak hallomásból ismertem, de egy nagy híre van a családunkban. A nagypapának egy nagyon értelmes, nagyon intelligens ember volt, nagyon egyszerű, tehát három elemit végzett, de verseket írt, visszaemlékezéseket írt az első világháborúról, tehát egy ilyen ember volt, és egy ilyen, hát így mindig visszagondolunk rá, de nem ismertük. És ott ültem a bazilikával szembe, a kolostorral szembe, és azok a falak ismerték az én nagypapámat. És akkor Csaba testvér hát mesélt még az ő stílusában a nagyszülők fontosságáról, szerepéről, és ez nagyon-nagyon erősen megragadott. És akkor a lelki gyakorlaton felajánlottam a munkámat neki, és annyit mondott, hogy Éva, nem tudom, hogy mit tudnál nálunk csinálni, gyere ki hozzánk. És akkor mondta, hogy egy hónap múlva jövök, beülsz az autómba, és megyünk együtt. És hát Csaba testvért elég sokan ismerjük, a hallgatókkal is tudják, hogy milyen stílusú. Nála nincs lehetetlen, majd a Szentlélek fog működni, és segít bennünket, és támogat bennünket. És így is volt, jött egy hónap múlva, én a kis bőröndemmel megálltam, és azt mondta, Éva, az a baj, hogy én nem megyek Dévára. Hát mondtam, Csaba testvér, én készültem, gyerekeket leadtam ide-oda, amoda, én most 2 hétre megyek Dévára akkor, de mi most nem megyünk, de itt vannak kollégáim szovátáról, és elvisznek téged szovátára, jó? Hát fogalmam nem volt, hol van szováta. Tehát én csak azt tudtam, hogy Déva itt van, nem tudom, 4-500 kilométer Budapesttől. Szóval, tehát úgy sejtettem, hogy nem Déva környékén van, de nem gondoltam, hogy 7-800 kilométerre van Budapesttől. És akkor beültünk az autóba, és mentünk, és megérkeztem éjjel karácsonyi készülődés időszakába, tehát én december 10-valahanyadikán érkeztem meg. Szóval így kerültem én Csóvá testvérrel kapcsolatban.
Miért éppen ez a december? Miért éppen ezt a december időszakot választott? Tehát mondtad, hogy gyerekeid voltak, tehát akkor még iskolai
nem
idő volt.
Mert... Nem volt választási lehetőségem, mert Csaba testvérrel megbeszéltük, hogy egy hónap múlva, ha jön, akkor
ja,
elmegyek vele.
Ja, értem. És itt kész.
Igazándiból így utólag bennem is felmerült, mint ahogy te most mondod, hogy miért pont akkor, meg miért kellett akkor mennem. De ez így jött. Volt a lelki gyakorlat, megegyeztünk, megbeszéltük, és akkor megyünk. És gondoltam akkor, hogy majd jövök vissza, meg a gyerekeim úgyis édesapjukkal jól el lesznek, tehát nem gondolkoztam ezen, ott akkor menni kellett. Szóval sok ilyen önkéntesünk van, ugye azóta már sok mindent megéltem, sok ilyen önkéntesünk van, aki elmegy egy napra, és aztán ott marad egy évig. Pont Csaba testvér most nyilvánosan is megosztotta azt az élményét, hogy Kanadában volt, és 12 évvel ezelőtt volt utoljára, nem biztos, hogy utoljára, de akkor is volt Kanadában, és akkor volt ott egy család, akinek a kicsi gyerekei is ott voltak, és a családban van egy nagyon helyes kislány, Rebeka, én is jól ismerem őt, és a Rebeka akkor, jól emlékszem, 6 éves volt, és nézte Csaba testvért, nem tudta, hogy mi ez a habitus, meg mindenki ott körbe rajongta, és mondták a szülei, hogy a bácsi az Erdélyben, azt se tudta, mi ez az Erdély, magyar származásúak egyébként, de 6 évesen még nagyon nem tudta, Erdélyben olyan gyerekeket segít, akiknek nincsenek szülei. És azt mondja Rebeka, hogy ő akkor 6 évesen eldöntötte, hogy ennek a bácsinak ő fog segíteni. És Csaba testvér most találkozott vele, mert azt kell tudni, hogy Rebeka másfél évvel ezelőtt megkeresett engem, hogy ő szeretne önkéntesen lenni Csaba testvérnek. Elmondta ezt a történetet, és megérkezett ide. Csaba testvér meglátta, és mondta, hogy hát jó, na gyere Rebeka, akkor megmutatok neked néhány házat. A Rebekáról tudni kell, hogy egy nem túl magas, vékony kis 18 éves, még nem volt 18 éves akkor, amikor jött kislány, leérettségizett Kanadában, ahol élnek, és felvették őt egyetemre, és a családjukban az a hagyomány, hogy ilyenkor egy évet halasztanak az egyetemmel, és egy év világlátás van. Ez azt jelentette, hogy ők ugye magyar származásúak, de nagyszülők mentek ki, tehát már az ő szülei, és ők is ott születtek, és ott nevelkedtek, gyönyörűen beszélnek magyarul, hagyományokat nagyon tiszteletben tartják, és ő ekkor eldöntötte, hogy itt fog tölteni egy hónapot, és Csaba testvérnek fog segíteni egy hónapon. Hát ebből az egy hónapból fél év lett, és nem csak, hogy ilyen besegítek a nevelésben, hanem nagy szalontán dolgozott, és kapott egy lánycsalánot, ahol 6 lányt nevelt, 18 éves volt, fantasztikus ügyesen voltam kint közben nála megnézni, hogy hát azért én is izgultam, nem? Azért tudom, hogy egy házban nagyon nehéz lányokkal, fiúkkal, azárva gyerekekkel, de abszolút példaértékűen tudta, cserkész kislány, cserkész vezető, úgyhogy abból rengeteg gyakorlata volt, és nagyon ügyesen nevelte őket.
Na, térjünk vissza a történet folytatásához. Tehát ott te az éjszakában megérkeztél december közepén, tehát valahogy advent kellős közepén szovátára.
Igen, megérkeztem szovátára. A szovátai házunkról azt kell tudni, hogy ott vannak úgynevezett szociális családok, amit a Csaba testvér is szokott emlegetni, hogy a családjaink, ahol van egy nevelő és hozzá 6-8-10 gyerek, és van egy kollégium, egy középiskolai kollégiumunk, ahol már középiskoláskorú gyerekeink vannak, és középiskolába, szóval a iskoláiba járnak. és én ide csöppentem bele erre az időszakra. Ugye a családokban ott általában 14 éves korig vannak a gyerekek, ott azért még igyekszünk nagyon-nagyon megtartani azt, hogy írtunk az angyalnak, és akkor készülünk, és imádkozunk, és elmegyünk, és gyónunk, aki már volt első áldozó, és stb. Stb. És akkor így készülődünk a karácsonyra. A nagyoknak meg azért izgalmas, mert ők is végigjárják ezt a készülődést, de ők már egy kicsit részt vesznek a kicsiknek a meglepetésében is. Úgyhogy például, amikor az angyalkáknak a csomagja, amiről beszéltem, hogy angyaloknak levelet írunk, és a levélben megírt vágyakat próbáljuk teljesíteni, akkor ezek a csomagok megérkeznek december elején a házakhoz, és ide is megérkezett az egyik éjszaka. És hát izgalmas volt azért, mert a nagyoknak, a fiúknak megengedtük, hogy ők legyenek a angyalok segítői, úgyhogy a kamiont pakolták ki éjszaka, és próbálták eldugni a kicsik elől az ajándékokat. Tehát persze itt... Jól emlékszem, akkor olyan 140 gyerek volt, tehát 140 csomagot elég nehéz csak úgy valahová eldugni, de végül is a kollégiumba elhelyeztük, és a kicsik nem jöhettek be, úgyhogy napokon keresztül ment a nagy izgalom, hogy a függöny mögé be tudnak-e látni, hogy vajon megjött-e valaki szánkót, kért valaki, nem tudom én volt, aki tudom, sílécet, mert azokat keresték, mert azokat nehéz úgy becsomagolni, neved észre, hogy mi az.
És ugye, mert ez az angyalkázás, hogy a gyerekek írnak ilyen igen. vágyakat, igen. levelet elküldik, stb. Ez aztán, gondolom, valami központba került, elolvassák, és ezt hogyan kivásárol be, vagy hogyan ezek a kamionok, hogyan telnek meg, illetve ezeket ki finanszírozza?
Igen, van egy önkéntes társunk, Emese. Ő déven volt egyetemista korába önkéntes, és mikor hazajött, akkor döntött el, hogy ő szeretné megajándékozni a gyerekeket úgy, hogy azt kapják meg, amire úgy vágynak. Mm. Tehát a cipősdoboz akciók is nagyon jók, amikor az ember így karácsonykor készít egy cipősdobozt, és ráírja, hogy 12 éves gyereknek, de az, amikor Józsika cipője van ráírva, vagy az van benne, az azért más. Mm. És az Emese eldöntötte, hogy ő ezt valahogy megszervezi. És ő azóta ezt szervezi, és ő a központ mindenben. Ilyenkor a nevelők segítenek nekünk.
Bocsánat, mind a 2000 gyerek?
Igen, igen. Na, nem könnyű feladat, hát, mert engem. Azóta ő már férhez ment, gyerekei vannak, nem egy gyereke van. Nagyon felelős beosztásban dolgozik, mert ő egy bíró. A férje ügyvéd. Tehát nagyon kemény. Tehát amíg gyesen volt, kicsit könnyebb volt, de vannak önkéntes társai itt Magyarországon is. Tehát ez úgy működik, hogy a kinti önkéntesek azok a nevelőink, ők szervezik meg ők irányítgatják egy kicsit a gyerekeket, hogy mi az, ami játék, mi az, ami könyv, meg ruha, meg cipő, amire vágynak, de azért kicsit irányítva, hogy nem eszementül, tehát ha már van 5 focilabdájuk, akkor ne 6-at kérjenek, vagy ha 6-at kérnek, akkor az tényleg indokolt legyen. Tehát ebben segítenek, szépen megírják, kis rajzokat készítenek, minden ezek elkészülnek, elkerülnek Emeséhez, és Emesének pedig itthon vannak angyalai. Úgyhogy ezeket a leveleket szépen kiosztja az angyaloknak, és az angyalok ilyenkor készülnek, és elkészülnek a csomagok. Van egy támogató ma már, aki nagyon sokat segít ebben raktárral, stb., mert hogy ez 2000 csomag. És ebben a raktárban összegyűjtik ezeket a csomagokat, szisztematikusan összerakják házanként. Igen, nagyon komoly logisztika, és akkor utána pedig hát egy-két kamion elindul, és egy hatalmas kört ír Romániába, így fogalmazok, mert Parsiumba, Erdély nagy részén, Székelyföldön, és egészen Kovászna a
Távolabb.
Hát az egyik legtávolabbi, a másik Gyimesbük, a Gyimesekben. Tehát ezt a kört leírják, és szétosztják a csomagokat. Szóval így kerülnek el, és akkor így kaptuk mi éjszaka a kamionnal a 100-valahány csomagot. Úgyhogy nagyon nagy logisztikája van ennek most már az alapítványon belül. Nagyon.
És hogyan folytatódott ott aztán, ha már vigyük végig a történetet, ez a karácsony? Tehát, hogy ugye akkor adventben megérkeznek ezek a szállítmányok, addig dugdossák az idősebb, vagy idősebbet a nagyobb gyerekek.
Igen.
És aztán a karácsony, a szenteste egy ilyen házban, Csaba testvér gyermekeinek házában hogyan zajlik?
Ugye ezekben az otthonokban nagyon sok árva gyerek van, de az árvosság az nem mindig jelenti azt, hogy teljesen szülők nélkül élnek a gyerekek. Vannak olyanok sok, akiknek nincsenek szülei. Azért vannak olyanok is, akiknek a szülei rászorultak. Ez azt jelenti, Csaba testvér azt mondta, hogy ő neki fele ennyi gyereke nem lenne, ha nem lenne alkohol. Nagyon sok elzűlött, lecsúszott ember van, akit Csaba testvér is sokszor próbál segíteni, de nagyon nehéz kérdés ez. Ezért inkább a gyerekeket szoktuk ilyenkor kiemelni a családokból, és nekik adunk egy lehetőséget, egy utat, hogy hogyan tudnak haladni. És Csaba testvér azt vallja, és ezt várja el tőlünk is, hogy ezek a gyerekek tudják, hogy honnan jönnek. Tehát minden szünetben, és így a karácsonykor is, minden gyerek, akinek bármiféle élő rokona van, azt igyekszünk hazaadni, hazaküldeni. Persze itt azért sokféle variáció van, mert van, ahol nincs fűtés, akkor csak hazamennek látogatóba, hazaviszik a gyereket, és körbenéznek, és megörülnek egymásra, és visszahozzuk őket. De azért, ha lehet, hazaküldjük őket. Ezért a szentestel az egy kicsit előbbre van hozva. Tehát egy előrehozott karácsony van, amikor mindig van valami nagyon szép ünnepi vacsora, szépen terített asztal, és mindenhol van szépen díszített karácsonyfa. És hát, igen, a óriás családban óriási sok csomaggal. Általában ilyenkor szentmisével kezdenek, ez mindig azért függ attól a helytől, ahol vagyunk. Szovátán ott elmentünk szentmisére, nem 24-én, de előtte való alkalommal, és akkor utána egy ilyen nagy ünnepi ebéd és ajándékozás, és hát olyankor aztán csicsergés mindenhol. Ez egy nagyon nagy dolog. Nagyon nagy dolog. A gyerekeknek azért az alapítványon belül már nagyon sok anyagi dolgot meg tudunk adni. A családhoz képest biztos, hogy nagyon sokat, de azért az amikor az ember a vágya szerint megkapja, tehát olyan erős hitet ad a kicsiknek nagyon, de még a nagyoknál is, hogy az, hogy én megírtam a levelet, az, hogy ezt elküldtük valahová az angyalnak, és tényleg azt kapom meg a zöld zoknimat, amire vágytam, vagy a, nem tudom, Ronaldós mezemet, amit kértem, és ott van, hát az az öröm, amit ott olyankor látni a gyerekek között, az semmivel nem pótolható. Csaba testvér szoktam mondani, kérdezik tőle, hogy holnan merít erőt. És én is sokszor kérdeztem ezt tőle, még egy csomó ilyen saját élményem nem volt, hogy tehát az a tempó, amit ő diktál, amit ő csinál, egy hónapon belül nem tudom én hány ezer kilométert vezetve, ő maga vezet sokszor, és rendezvényeken, és prédikál, és előadást tart, és foglalkozik nem, most már nem csak a mi dolgunk, hanem világ dolgaival is, hogy ezt hogy bírja. Nagyon sokszor én is feltettem neki ezt a kérdést. És például ilyen esetekben érzem azt, hogy na most tudom, hogy honnan. Tehát ott, ugye amikor egymásra figyelünk, és sokszor mondjuk azt, hogy lássuk meg a Jézust a másikban. És olyankor ugye az ember abban, ő szokta mondani, egy kis koszos purdéban meglátod ezt, és ahogyan ő tud erre válaszolni, tehát az... legalábbis én nagyon nehezen tudom leírni, csillogó tekintetek, csillogó szemek, mosolygás, és nem tudsz elmenni egy lépést, vécére nem tudsz elmenni, mert ő ott van melletted, és nem egy, öt, tíz. Tehát Csaba testvér is, ha megérkezik, és mondjuk, hogy megjött, akkor nem tudom én, 30-40 gyerek rohan felé. Tehát ezekből olyan erőt lehet gyűjteni, hogy utána elfelejtesz mindent, fáradtságodat és mindent, és hetekre feltöltődsz.
Csaba testvért a tényleges apukájunknak tekintik ezek a gyerekek? Mert mondtad, hogy van, akinek még ilyen, vagy valakinek ismertek a szülei, csak idézőjelben, vagy alkoholrabjai, vagy nagyon nagy nyomorban élnek. Hogy a gyerekekben ez hogy van? Vagy te hogy láttad az ő fejükben, szívükben? Kihez kötődnek, mint szülőhöz ilyenkor?
Hát ez egy érdekes kérdés, számomra legalábbis nagyon. Azért érdekes, mert Csaba testvér nagyon kategorikusan kér mindenkit, hogy a gyerekekkel meg kell tanítani, hogy mi nem a szülei vagyunk. Tehát úgy is kell hívni, és ezt kéri, hogy így hívják a gyerekek az ő nevelőiket, hogy a nevelők. Az egészen pici gyerekek szeretnék anyának hívni a nevelőt, mert ők szinte nem is tudják, vagy van, aki nem is tudja, hogy ki az ő anyja. Tehát ő olyan erősen kötődik a nevelőjéhez, hogy ő szívesen. Azt hiszem, a több mint 6000 gyerekből 2 vagy 3 van, akinek ilyen engedélye van, hogy ő anyának hívhatja a nevelőjét. Az összes többi mindenki nevelő. És Csaba testvérnél is az elnevezés, ez egy érdekes dolog számomra legalábbis, nagyon érdekes volt. Amikor közelebbi önkéntes kapcsolatba kerültem Csaba testvér, akkor én megkérdeztem tőle, hogy én hogy szólítsam őt. Mert nekem ő inkább egy atya. Tehát nekem ő egy Csaba atya volt, vagy Bőte atya volt inkább, tehát egy ilyen kicsit misztikus valaki, és azt mondta, hogy bárhogy nevezhetem, tehát ahogy nekem jól esik, de ő ha kérhet, akkor én azt kéri tőlem, hogy Csaba testvérként szólítsam. Megszoktam már ezt, és ettől még ő nem került rossz a pozícióba, és hogy az érdemei nem a lábra valók, de az összes gyerek és Csaba testvérnek szólítja. És ennek is pont ez a lényege, hogy nem ő az apa, vagy ha a nevelő férfi, nem ő az apa, hanem mi csak a nevelői vagyunk. Mi a Szent Ferenc nagy családja vagyunk, és Csaba testvér a kisebb testvér közöttünk. Pont most is volt egy ilyen emlékedése, amikor erről beszélt, hogy ő a mindannyiunk kisebb testvére. És ő külön kér arra bennünket, hogy a gyerekek tudják, hogy kik a szülei, honnan jöttek. Ez fontos azért is, mert kell, hogy lássák, hogy az, ami most van nekik, lehetőségeik, adottságaik. Például most amerikai útján kapott egy olyan lehetőséget, hogy ösztöndíjjal gyerekek mehetnek Amerikába tanulni egyetemre. Tehát van azért, nem mondom, hogy sok, de azért vannak nagyon jó képességű gyerekek, akik egyetemet végeznek az alapítvány gyerekei közül, és ez egy nagyon nagy lehetőség lesz. Tehát, hogy ezekkel élhetnek. Na most ezek a gyerekek olyan helyekről jönnek, amiket mi el sem tudunk képzelni. Van erre egy nagyon jó példa, Angliában él egy leánya, egy nevelt leánya Csaba testvérnek, most keresztelte egy hónappal ezelőtt a kisgyermekét, és ez a leánya úgy került az alapítványhoz, nagyon sokszor elmondja Csaba testvérre, nagyon-nagyon tanulságos, hogy írt egy levelet a papbácsinak, aki a faluba volt, hogy papbácsi segítsen, mert én meg fogok halni. És végül is Csaba testvérhez került, fölnevelten nem volt egyszerű, mert bukdácsolt, nagyon le volt maradva, nem tudom én, aztán középiskolát elvégezte, és akkor azt mondta, hogy már a középiskolában is egészen jól tanult. Akkor fölvették Kolozsvárra egyetemre, pszichológus lett, és most doktorált Angliában Csaba testvér gyereknevelési módszeréből. Csaba testvére ezt mindig mondta, hogy hát azért ő sokat mondta szerénkének, hogy ennyi, csak akkor tudta volna. Lehet, hogy más mondott volna, persze ezt viccesen mondja. De igen, tehát például szerint egy olyan helyről került, ahol a szülei, talán édesapja nem is élt, ma már biztos nem, az édesanyja él, de a mai napig alkoholista. És szerintem nagyon sokszor talicskával tolta haza. Rengeteget gúnyolták őt, ezért most felnőttként mesélte el, hogy Csaba testvér is, és Szerénke is most állt össze a kép. Csaba testvérnek azt mondták, mikor elhozta ebből a faluból, hogy ne vigye el, mert annyira kis butácska, kis nem is tud beszélni, lehet, hogy nem is lesz belőle semmi. És Szerénke elmesélte, hogy nem beszélt, így védekezett. Tehát egyszerűen azt mondta, hogy csúfolták őt, mindig mondták, hogy na, mikor hozod a talicskádat, anyád ott van a kocsma előtt. És védekezés szempontjából ezt így csinálta. Úgyhogy ilyenek vannak, és ezt kell a gyerekekkel megtanítani, hogy honnan jött, azt tudja, és mi az, amit most kapott, és tudja a helyét. És még a családdal kapcsolatban hagyd mondjak el egy történetet a Csaba testvér kapcsán. Csaba testvér azt mondja, hogy a Jóisten olyan erősen belénk plántálja azt, hogy a szülő, hogy kik a szüleink, és ők a szüleink, ez egy olyan kötődés, hogy azt szokta mondani, hogy ha ő a gyerekei előtt a szüleiket bántanák, lehet, hogy meg is vernék, vagy le is lőnék őt. Független attól, hogy tudják, hogy honnan jöttek, hogy lehet, hogy eldobták őket.
Ez a karácsonyi élményed egyáltalán azt, hogy te ebben a szolgálatban önkéntesként részt vettél itt a gyerekekkel, változtatott-e a te karácsonyodon valamit, vagy azóta más szemmel nézel-e a karácsonyra?
Más szemmel nézek. Más szemmel nézek. Gyakorlatban ez úgy változtatott meg engem, hogy azóta elég sok karácsony utáni időszakot töltök kint Erdélybe valamelyik házban, nem mindig Szovátán, máshol is. Egyszerűen azért, mert karácsonyra a gyerekek, ahogy említettem, is hazamennek a szülőkhöz, vagy nagyszülőkhöz, nagynénihez, nagybácsihoz, nagyobb testvérhez, valahová. És maradnak benne az otthonban olyan gyerekek, akiknek nincs senkije. És vannak olyan otthonok, ahol mondjuk a 60-80 gyerekből 40 ilyen, aki nem tud hová menni, akinek nincs senkie, ahol úgy éled meg, és most is nehezen tudom elmondani, sírás nélkül, úgy éled meg, hogy te ott vagy, tudod, hogy itt vagy, és van nevelőd, meg van a vezető, meg van a csapatestvér, te rajtuk kívül senkid. És ha kicsit nagyobb vagy, akkor elgondolkozol, hogy oké, és most végzek az iskolával, és kinövök, és mi lesz velem? Na hát ezért én akkor eldöntöttem, hogy el fogok menni ilyenkor, és nyáron is olyan időszakba szoktam menni, amikor azokkal a gyerekekkel tudok lenni, és azoknak a gyerekeknek tudok egy kicsit élményt adni, egy kis szeretetet, odafigyelést, akiknek nincs senkiük. Úgyhogy ezért elég sok karácsonyom már úgy zajlott, hogy a karácsonyt konkrétan itthon töltöm a gyerekeimmel, a családommal, és a utána való napokba elutazok, és ott töltök egy hetet, kettőt, amennyit éppen tudok a munkámtól adódóan, meg ahogy ők szüneten vannak, és akkor ilyenkor van az tőlem származó kényeztetés, tehát mondjuk sütök 200 palacsintát, mert a palacsinta az egy kuriózum, mint egy 100 fős otthonba, hogy jól is lakjanak, azért elég sok palacsintát kell sütni, elég sok időbe telik, például, vagy bármi más egyebet is így ilyenkor együtt töltünk el a gyerekekkel. A kicsiknek nagyon-nagyon szeretik a meséket, nagyon szeretik, ha együtt bárhová elmegyünk sétálni, az nagyon-nagyon szeretnek, de egyszerű játék, egy társas játék, ha csak ráfigyelek. Ugye egy családban, ahol van 6-8 gyerek, ott az a csak ráfigyelek olyan nagyon ritkán van. És akkor szoktunk tenni ilyen külön sétákat, mert az csak a mi fél óránk, hogy most sétálunk az erdő szélén, és akkor ugye a saját dolgairól elmesél dolgokat. Sokkal nyitottabbak lesznek a gyerekek. Ez az, ami úgy a mindennapokban, de egyébként nagyon sok mindenben bennem is változtatott ez, tehát az életemben volt sok olyan dolog, amin az értékrendszerem megváltozott. Tehát én egy olyan családban, 5-3 voltunk testvérek, és egyszerű falusi neveltetésünk volt, amit én nagyon szeretek, és ma azt mondom, hogy bár minden gyereknek olyan lenne, és nem ez a nyüzsgés rohanás. De nem voltunk ilyen... tehát nem voltunk anyagiakban nagyon-nagyon, tehát nem éheztünk, volt ruhánk mindig, de én mindig vágytam többre. Tehát, hogy több ruhám legyen, hogy több cipőm legyen, hogy nem tudom én utazni, stb. És megadatott ez az életben, ez is, és nagyon szépen lehet látni, főleg, ahogy így a Csaba testvér gyerekeit, a Csaba testvér elmélkedésein újra elmélkedni, hogy mik is az értékek, úgy szépen-szépen lekopott belőlem ez. Tehát persze fontos, hogy legyen szép ruhánk, meg fontos, hogy legyen finom ennivalónk, de annál fontosabb nincs, mint hogy együtt legyünk. És a másiknak a figyelmet adjuk. Valaki úgy fogalmazott egyszer, hogy nyitott értő fület. Tehát amikor tudsz a másikra leülni és végighallgatni, amit ő szeretne neked mondani.
A szavaidból kiderült, hogy az alapítványunkról beszélsz, amikor a Csaba testvér alapítványáról beszélsz. Te is ezek szerint hát ilyen hivatalos munkatársa vagy ennek az alapítványnak?
Most nem. Tanítok egy középiskolába. Nem nagyon tudok másként erről beszélni, mert eléggé benne vagyok a mai napig is az alapítvány életében. Közvetlenül kollégájaként dolgoztam több mint 2 évig, majdnem 3 évig Csaba testvérnek, és a budapesti irodájából azt a részt vezettem, a önkéntesekkel azt a részt csináltuk, ahol nyitott az alapítvány az emberek felé, tehát be lehetett jönni hozzánk az irodába, meg lehetett ismerni az alapítványt, vagy ha valaki ismerte, akkor kapocs voltunk a házak között és az önkéntesek között, vagy a támogatóink között. Ezt az irodát vezettem én, és mivel itt naponta több órát csak erről beszéltem, hogy az alapítvány, a házak, hány házunk van, hogy hol, hogyan élünk, a kollégáim, több mint 300 kolléga van, aki Csaba testvérnek a nevelői, akik a házakat vezetik, a családokat nevelik. Ők közvetlen kollégáim voltak, és az ő életüket is ismertem, és nagyon sok támogatást segítettem hozzájuk, mind anyagi támogatást, mind egyéb támogatást. Igyekeztem őket személyesen is megismerni, mert azért a 80 ház, azt hiszem 83 házunk van most, tehát a 83 ház azért olyan sok, hogy még ha az egymás mellett lenne is, egy óriás utca lenne, de ez nem így van, mert Parciumtól kezdve egészen Kovászna, Gyimesbükkben van, ugye a majdnem szomszéd a hogy hívják azt a vasútállomást, a legkeleti vasútállomása volt a Magyar Állam vasutaknak az 1000 Trianon előtti időszakban, Gyimesbükkön, és annak majdnem a szomszédos épülete a mi házunk, tehát az eléggé távoli. Most még ezt én itt körbejárom, az sok idő, de elég sok időt töltök ezzel, vagy töltöttem ezzel eddig is. Kollégákkal, önkéntesekkel, támogatókkal szoktunk körbejárni, tehát személyesen is elég sok embert ismerek már az alapítványunkból, és ez egy nagy család. Úgyhogy, hát remélem, senkit nem sértek azzal, ha azt mondom, hogy az alapítványunk most is azért még elég sokat dolgozok, most önkéntesként, és ugye a kapcsolatok azok még ugyanúgy megvannak, amik eddig is, és nagyon sok ember főleg ilyenkor karácsony előtt keresnek engem is, hogy miben, hogyan tudnak segíteni. Vannak keresztszülők, akik keresztszülői programban vesznek részt, ők hogyan tudják az ajándékaikat elküldeni a gyerekeknek, szóval izgalmas ez az adventi időszak.
Tényleg, és aki önkéntes akar lenni, ugyanúgy tettek az alapítványnak valami kontaktpontjait kell, hogy megkeresse. Igen. Mondjuk itt Magyarországon, és akkor bárki jelent, tehát akkor jelentkezik önkéntesnek, hogy én önkéntes akarok lenni, akkor ugyanúgy, mint veled annak idején Csaba testvér mondta, jó, hát akkor majd szólunk, és akkor lehet, hogy karácsony előtt ő találja magát ott valamelyik háznál, hogy bárki bármilyen önkéntes szolgálatra azonnal bebocsátást nyer.
Hát igen, testvérek vagyunk. De hát azért azt kell mondjam, hogy nem egészen. Tehát testvérek vagyunk, és senkinek nem mondjuk azt, hogy nem. Csaba testvér nem is nagyon használja ezt a szót. Ő azért mindenre igen mond. Én néha szoktam biztatni, hogy azért mondjon nemet is, mert azért olyan sok programot bevállal néha, hogy ezt nehezen tudja. De Szentlélek mindig segítőt, úgyhogy megy az útján. Az önkénteseknél is úgy vagyunk, hogy azért igyekszünk mindenkinek megtalálni azt a helyet, azt a lehetőséget, amiben ő önkéntesként tud dolgozni az alapítványon belül. Tehát volt már olyan a jelentkező, aki kályha építő volt, és a feleségével találkoztam, és mondta, hogy hát gondolkoztak rajta, és lehet, hogy a férje, de hát ő mit tudna, hogy csinálja, hogy gyereket nevelni, bár nekik van 2 gyerekük, de hát a férje az nem gondolja, hogy gyereket nevelne. De hogy azért keresünk meg Csaba testvért, hogy mit tud erről. Csaba testvér, kályaépítő. Kiváló. Kemencét kellene építeni pont egy háznál. Tudná-e kemencét építeni? Mondta a srác, hogy igen. Úgyhogy most már nem egy, hanem több kemencét is épített nálunk. De ő például így került oda. És hát vannak olyanok, akik pedig teljesen más módon. Például irodába valaki arra járt, és azt látta, hogy ki van írva, hogy imádkozni fogunk délután. És bejött, és kérdezte, hogy mi ez itt. És akkor elmondtam, hogy kik vagyunk, és mit akarunk. Egy nagyon-nagyon szorgalmas önkéntesünk lett, itt Magyarországon támogatta, például olyanba segített, hogy itt voltak Magyarországon gyerekek, nála szálltak meg, programban segítette őket, ha a Csoba testvér itt van, akkor megint csak segített a gyerekeknél, irodába segített nekünk, tehát ilyen is lehet. Aztán van, aki hosszú távra vagy hosszabb távra kerül oda, fiatalok nagyon sokan vannak. Van olyan, akit ugye meséltem Kanadából, a Rebeka, őnek egy ilyen döntése volt, de volt egy fiatal házaspár, akik összeházasodtak, és sok gyereket szerettek volna. Amerikában élő magyarok. És úgy döntöttek, hogy eljönnek Csaba testvérhez kipróbálni, hogy milyen az, amikor 8-10 gyereket nevelsz. Való ez nekünk vajon? Eljöttek, neveltek egy évig egy családot, hazamentek, most van hiszem 4 gyerekük, Csaba testvér most, amikor kint volt, találkozott velük, és küldtek képeket, és 4 gyereket ők is vállaltak. Tehát ilyen önkéntes is van. Úgyhogy nagyon sokféle dolog van. Van olyan, aki szeretne Székelyföldön önkénteskedni, azt is lehet. Van, aki szeret ház körül dolgozni, vannak olyan házaink is, ahol gazdaság van, ahol állatok tehát vannak, lovakat tartunk.
Kinek a talentumai szerint meg lesz a helye.
Igen, ezért van az, hogy Csaba testvér senkinek nem mondja azt, hogy na, aztán biztos ne. De meg kell keresni, én mindenkit arra szoktam biztatni, hogy úgy gondolja végig, hogy próbálja ki egy hetet, kettőt, akkor meglátja, mert azért lelkileg nem egyszerű, fizikálisan sem mindig, tehát nem tudsz annyit aludni, azért a napod az úgy telik, hogyha valaki nagy családban van, tudja, hogy amikor 8-10 gyerek van, már az is sok, de amikor 100-an, az rengeteg. És bizony volt olyan önkéntesünk, aki eltökélte, hogy tanítónő itthon pihent egy másfél hónapot, és egy hónapot Csaba testvérnél a kisgyerekek között ott ő el lesz. Tulajdonképpen tanítani nem kell, csak játszani kell. És amikor megismerte a gyerekeknek a családi hátterét, olyan lelki tehernek érezte, hogy gyakorlatilag 3 nap után azt mondta, hogy ne haragudjunk, de ő ezt nem tudja itt feldolgozni. Mert hallotta végig, hogy kik ők és honnan jöttek. És nekünk itt Magyarországon kevésbé ismert ez, vagy lehet, hogy csak én voltam így, hogy nekem. De ott ugye még vannak az esztenák, ami azt jelenti, hogy ilyen nyári lakok vannak fönt, a pásztorok élnek fönt. És bizony-bizony vannak, akik télen is ott fönt maradnak. Vagy vannak olyan települések Székelyföldön, amelyik fönt vannak olyan eldugott helyen, hogyha ott leesik a hó, azért nehezen tudsz lejönni. Tehát ott teljes önellátás van, gyerekek nem nagyon tudnak iskolába járni. Azért még mindig akad egy-két olyan gyerek, aki úgy született meg, hogy nem tudjuk kicsoda, hol született, nem jelentik be, hogy megszületett, stb. Vannak változások persze, de még mindig akadnak ilyenek. És akkor azok a gyerekek, akik segítségre szorulnak, bizony-bizony sokszor ilyen körből kerülnek ki. Úgyhogy ezért mondtam azt, hogy nem biztos, hogy teljesen árvák ők, de olyan helyzetből, olyan helyről kerülnek, akiknél tényleg nagyon-nagyon kell a segítség, vagy talán még jobban kell a segítség.
Köszönöm, hogy megosztottad ezeket az élményeidet velünk, és hogyha bárkinek kedve támadt, akkor jelentkezhet a, gondolom az interneten fönn van a Dévai Szent Ferenc Alapítvány elérhetősége.
Igen, magnifikát.ro címen van egy honlapja Csaba testvérnek, vagy devagyerekek.org címen, és ezen mind a kettőn mindenféle adatunk és elérhetőségek a különböző házaknál, vagy a Csaba testvér elérhetősége is nyilvános, úgyhogy neki is lehet levelet írni, lehet telefonon fölhívni, lehet keresni bennünket.
Köszönöm, köszönjük
nagyon
szépen.
Szívesen.
Törőcsik Évának, Vöde Csaba testvér önkéntesének visszaemlékezését hallották arról, hogyan töltötte a karácsonyt Csaba testvér gyerekeinek körében. A beszélgetést Osvai Péter készítette.
Mom!
Mária Rádió. Jézust adja neked.
Az ima órák liturgiája. Kompletórium következik.
Istenem, jöjj segítségemre!
Uram, segíts meg engem!
Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek!
Miképpen kezdetben,